Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány további 2 évvel meghosszabbítja a kedvezményes lakásáfát, fogalmaz bejegyzésében a pénzügyminiszter. Varga Mihály kiemelte, ez jó hír a családoknak és az építőipari vállalkozásoknak, azt jelenti, hogy 2026. december 31-ig az újépítésű lakásokat és családi házakat csupán 5%-os áfakulcs terheli. További könnyítésnek nevezte, hogy a kedvezményes adókulcs akár 2030 végéig is alkalmazható az olyan ingatlanok esetében, amelyek építési engedélye, bejelentése 2026 végéig megtörtént. A könnyítést a szakmai szervezetek, az építési vállalkozók országos szakszövetsége, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is támogatták, tette hozzá. Az adócsökkentéssel a kormány évente 200 milliárd forintot hagy az embereknél, miközben a magyar építőiparnak is jelentős segítséget nyújt, fogalmazott Varga Mihály. A költségvetés biztosítja az adócsökkentéshez szükséges forrásokat, az intézkedés a hiánycélt nem veszélyezteti, fogalmaz a pénzügyminiszter. Magyarország kormánya a nemzetet a családokon keresztül látja és büszke arra, hogy ma már több mint 30 támogatási forma és intézkedés segíti a magyar családokat, közölte a kormány szóvivő. Vitályos Eszter a Tiszalúci bölcsöde átadásán kiemelte, hogy a bölcsödei férőhelyek száma az elmúlt majdnem másfél évtizedben jelentős mértékben nőtt, ez hozzájárult a munka és a magánélet közötti kiegyensúlyozott kapcsolat megteremtéséhez. Hozzátette, a munka és a család a 2010 utáni Magyarországon már nem ellentétes fogalmak, és arra is emlékeztetett, hogy a férőhelyek száma már meghaladta a 65 ezret, ami duplája a 2010-es 32 ezernek. A kapacitás bővítés és fejlesztés továbbra is folyamatos, több ezer férőhely építése zajlik jelenleg is az országban, tette hozzá. Az MBH Bank 2,7%-os gazdasági növekedést vár az idén, amely jövőre elérheti a 3,7%-ot, mondta Árokszállási Zoltán, az MBH elemzési centrum vezetője a pénzintézet makrogazdasági erőterjesztéseket bemutató tájékoztatóján. Közölte, a januárban kiadott 3,5%-os idei GDP növekedési előrejelzésüket az export piacok gyengélkedése miatt csökkentették, továbbá a lakossági fogyasztás sem érte el a várt mértéket. Hozzátette, a hosszú távú kilátások változatlanok csupán eltolódtak 6 hónappal, így a hazai gazdaság növekedési pályája továbbra is pozitív. Az MBH várakozása szerint az év második felében az emelkedő reálbéreknek köszönhetően bővülhet a fogyasztás, és várhatóan javul a külső környezet is. Az elmúlt évek súlyos kihívásai során a magyar külpolitika mindig a jó válaszokat találta meg, eközben Brüsszel kudarcot vallott a válságokra történő reagálás során, jelentette ki az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta, a magyar külpolitika magyar és szuverén kizárólagos célját a nemzeti érdek érvényesítése határozza meg. Sokszor túlerővel szemben. Most a veszélyek korában ennek a külpolitikai felfogásnak még nagyobb jelentősége van, fogalmazott. A válságokra adott válaszok különbözősége minden európai polgár számára világossá tette, hogy a liberális gondolkodásmóddal szemben van egy sikeresebb alternatíva Magyarországon, fogalmazott. Hozzátette, ezért próbálják Brüsszelből minden eszközzel támadni Magyarországot a magyar baloldal közreműködésével. Sport. A dánokkal is azonos csoportba került az Európa-bajnoki címvédő magyar férfi strandkézilabda válogatott a júniusi kínai világbajnokság sorsolásán. Gulyás István szövetségi kapitány csapata az A csoportban Ausztráliával és Ománnal is találkozik. A Nemzetközi Kézilabda Szövetség bázeli központjában rendezett sorsoláson elhangzott, hogy a 4-4-es csoport első 3-3 helyezettje jut tovább a középdöntőbe, amelynek 2 6-os csoportjában az első 4-4 válogatott játszhatja majd a negyeddöntőt. A magyar férfi válogatott 2010-ben ezüst, 2018-ban bronzérmet nyert a VB-n. A dánok a legutóbbi 2022-es tornán végeztek a második helyen, az Európa-bajnokságot 2019-ben és 2021-ben megnyerték, tavaly harmadikok lettek. Végül az időjárásról. Derült vagy fátyol felhős lesz az ég, a légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 7 és 14 fok között alakul, de az északi szélcsendes völgyekben hidegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
A nap verse.
Juhász Gyula, májusi áhítat. Bizony, ma újra megtérek te hozzád, hajnali csillag, szép szűz Mária. Bizony, ma neked fonok földi rózsát, én földi bűnök, bánatok fia. Bizony, ma újra szép a nagy mennyország, az aranyfüstös, áldott és szelíd. Tiéd a dal, a tömjén és az ország. Mária, hívnak csillag szemeid. Ó, tavaly én is messze, messze jártam, s egy földi nőben láttam csillagot. Hol az a nő, s a csillag, hol ragyog? Ma érces és bízó Litániában elz engem újra minden nevedet. Én mindig bánatos, rossz gyermeket.
Juhász Gyula Májusi áhítat című versét Balog András mondta el. Juhász Gyula költő, újságíró 1883. április 4-én született kispolgári családban. A piaristákhoz járt gimnáziumba, 1899-től egy évig Vácon piarista novícius volt, de hátat fordított a papi hivatásnak. 1902-től a Pesti Egyetem magyar-latin szakán tanult tovább. A négyesi professzor vezette legendás stílusgyakorlatórákon kötött életre szóló barátságot Kosztolányival és Babiccsal. 1906-ban szerzett tanári diplomát Máramarosszigeten, később Léván kapott állást. A kisvárosi lét a társaság hiánya nagyon megviselte. 1907-ben Szegeden kiadták első verses kötetét, majd Nagyváradra került a Premontrei gimnáziumba. Itt ismerte meg Sárvári Anna színésznőt, aki a szerelem örök jelképe lett számára. A reménytelen vonzalmat megörökítő Anna versei szerelmi líránk legszebb darabjai közé tartoznak. 1911-ben Szakolcára, később Makóra került tanárnak, amit a váradi évek után száműzetésnek érzett. 15-ben újabb kötete jelent meg, új versek címmel, ebben talált rá saját hangjára. 1917-ben idegi kimerültség miatt klinikán kezelték, a következő évben visszatérő életkedvel várta a forradalmakat. Aktívan részt vett a közéletben, az őszi rózsás forradalom után tagja volt a Szegedi Nemzeti Tanácsnak, a radikális párt egyik vezetője lett. Életét derékba törte a Tanácsköztársaság 1919-es bukása, politikai szereplése miatt nyugdíjat nem kapott, verseiből és cikkeiből élt. 1929-ben és a következő két évben is Baumgarten díjjal jutalmazták. Egészsége azonban egyre romlott, ideje nagy részét szanatóriumban töltötte. 1937. április 6-án hunyt el.
Krisztus kereszt az erdőn.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai alkalommal elsőként Hajdú-Bihar vármegyébe közelebbről polgárral látogatunk, és bemutatjuk, hogyan fogadták örökbe a helyiek településük útmenti keresztjeit. Ezután megismerhetik a helyi plébánia templomban nemrégiben elhelyezett két új erekét, majd műsorunkat Filkeházán fejezzük be. Elsőként tehát Ferencné Fajta Máriát, a Polgári Települési Értéktár Bizottság elnökét hallják.
Valóban 2021-től indult ez a program, mégpedig úgy jött ez az ötlet, hogy 2017 óta az útmenti keresztek a települési értéktár részei, és folyamatosan, ahogy gyűltek az értéktári anyagok, egyre bővült a polgári települési értéktár. Kerestük annak a lehetőségét, hogy esetleg hogyan is gondozzuk értékeinket. Természetesen figyeljük az aktualitást, esetleg a jubileumi éveket, évfordulókat, és ehhez kapcsolódóan ünnepi megemlékezéseket tartunk, vagy egyéb rendezvényeket szervezünk, és kerestük annak is a lehetőségét, hogy az útmenti keresztekkel vajon tudunk-e esetleg valamit kezdeni, vajon hogy tudnánk gondozásba venni. Mégpedig azért jött ez az ötlet, mert az állapotukat tekintve, ugye körbejárva ezeket a kereszteket, azért nagyon sokat lehetett látni, hogy elhanyagolt, nem gondozott a környezete, és kerestük, hogy vajon mit tudnánk ezzel kezdeni.
Hány keresztet vettek számba?
17 keresztünk van, tehát a polgárváros közigazgatási területéhez 17 útmenti kereszt tartozik, és a különlegesség az, hogy amikor meghirdettük ezt a projektet, még 2 plusz keresztet is felleltünk, illetve pontosan a polgári lakosság részéről érkezett jelzés, hogy még ez és az a kereszt is hozzá tartozik, tehát így összesen 19 keresztünk van. És akkor így jött a gondolat, ugye az útmenti kereszteket mindig módosabb gazdák, gazdagabb emberek állítatták, visszamenőleg ugye nyilván főleg az 1920-as évek környékén állították a legtöbbet. Azoknak a családoknak, módos gazdáknak a leszármazottai természetesen még bizonyosan gondozták, csak most már lassan a családoknak az utódai már szinte nem élnek, vagy már nem tudják gondozni, és ekkor jött az ötlet, hogy mivel sem a polgárvárosi, tehát nem a város önkormányzatához tartoznak a keresztek, sem az egyházhoz, és ekkor jött az ötlet, hogy ha magánszemélyek és civilek állítatták, akkor valószínű, hogy a folytatásban is civilek gondozzák. És akkor hirdettük meg a 2021-ben a Fogadj örökbe egy útmenti keresztet programot, ami lehet megtévesztő, hogy első körben maga a felhívás, mert lehet, hogy azt gondolná az ember, hogy fogadj örökbe, és akkor akár ezt fel kell újítani, vagy teljesen megújítani, és onnantól kezdve örökösen a gondozásába veszi, aki elvállalja, de nem, hanem első körben egy évre szólt ez a program, és kifejezetten csak a keresztek gondozására vonatkozik, ami azt jelenti, hogy a keresztnek a környezetét rendben tartja, a zöld területet rendben tartja, illetve virággal, koszorúval látja el. Ez nagyon szépen be is indult, olyan gyorsan, úgymond,
Elkeltek,
igen, hogyha azt mondom, hogy igen. Nagyon gyorsan örökbe fogadták a kereszteket, és mint ahogy mondtam is, még plusz 2 keresztet is sikerült még felkutatnunk, illetve fellelnünk, és nagyon lelkes volt mindenki. A kulturális örökségek napján szeptemberben volt az örökbefogadói okleveleknek a kiosztása, ünnepi keretek között, és gyakorlatilag valóban mindenki első körben azt vállalta csak, hogy a környezetét rendben tartja. És egyszer csak azt lehetett érzékelni, hogy volt, aki meg is újítatta a keresztet, teljesen önállóan, önszántából, önvállalás címén, aminek rettenetesen örültünk. És ugye, mivel egy évre szólt az első örökbefogadói program, következő évben újra meghirdettük, de Isten igazából meg sem kellett hirdetni, mert mindenki azt mondta, hogy amit ő már egyszer örökbefogadott, azt szeretné tovább is folytatni, és akkor ezt 2 évre folytattuk tovább. Az azt jelenti, hogy most 2024-ben, szeptemberben lesz az a forduló pont, az a forduló nap szintén, amikor újra meghirdetjük majd az útmenti kereszteket, de már most jelezték többen, hogy szándékokban áll, ha nem is most, de hamarosan ők is szeretnék felújítani, úgyhogy szinte majdnem biztos, hogy nem új gazdákat kell, hogy keressünk, hanem a jelenlegi gondozók szeretnék folytatni ezt a programot. Az örökbefogadók között egyébként találunk családokat, találunk házaspárt, találunk civil szervezeteket is, akár egyesületet, például a Polgáriak a Városért Egyesület, ők meg is újítatták például a keresztet, és tényleg nagyon szépen gondozzák. Aztán kiemelnék például gyerekekkel foglalkozó a Polgári Vízi Sport Egyesületnek a kis sportolói, akik valóban öröm volt nézni, ahogyan gondozzák és megújították a kis keresztjüket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy közösségépítő, és egy borzasztó szép dolog, azt gondolom, hogy valaki ezt egyáltalán vállalja. Mi mindenképpen örülünk ennek, hogy ez egy ilyen úgymond sikeres programként tudjuk elkönyvelni.
Minden keresztnek, tehát így van egy anyja, kereszt anya, vagy egy kereszt család, egy örökbefogadó, patrónus vagy patróna, és amikor hivatalossá tették azt, hogy ő gondozni fogja a keresztet, vagy ők, akkor kaptak egy oklevelet. És ezen az oklevelen rajta van a kereszt neve is.
Így van. A keresztek neve tulajdonképpen a feliratok alapján, tehát mindegyik keresztnek, amit lehetett látni, de azért nagyjából mindegyiknek lehetett legalább egy nevet látni, azok a neve az állítatónak a neve. Tehát aki állítatta. Létezik ilyen, hogy Kocsis kereszt, hogy Tanyi kereszt, tehát azok a családok, akik annó annak idején állítatták, a keresztnek ez a neve is tulajdonképpen.
Hogyan döntötték el, vagy dőlt el az, hogy ki melyik keresztet fogadhatja örökbe?
Egy felhívást tettünk közé a Polgártárs havilapba, ez a városunk közéleti havilapja, ahol meghirdettük, hogy lehet jelentkezni, és nyilván a feltételeket is leírtuk, hogy az a feltétele, hogy mit is kell csinálni, tehát a környezetét rendben tartja, virággal, koszorúval látja el, és megvolt egy telefonszám, az intézményünk telefonszáma, lehetett jelentkezni, és tényleg szinte néhány nap alatt jelezték a szándékukat az örökbefogadók, sőt, amikor kiderült és számot adtunk szintén a Polgártárs havilapban, hogy minden keresztnek gazdája van, akkor többen jelezték, hogy de akkor neki már nem is jut, hogy akkor még ő is szeretett volna, tehát azt gondolom, hogy ha még kétszer ennyi keresztünk lenne, szerintem még azok a keresztek is gazdára találnának.
Régebben fűzöttek valami szokások a keresztekhez itt Polgáron?
Tulajdonképpen ugye az útmenti kereszteknek a funkciója valamikor is, annó annak idején, leginkább ugye a határokat, a város, a község, a falu határát jelölték, nyilván a kivezető és a bevezető utakhoz állítatták annó. Nyilván ahogy a település egy kicsikét gyarapodott, ahogyan a város település határa egy kicsit tolódott. Ezért vannak azok, hogy a város határon belül is találunk kereszteket, hiszen valószínű, hogy ott valamikor ott volt a határa. És amit tudok, azon túl, hogy a kereszt előtt elhaladó esetleg nyilván akár egy imádságra megáll, vagy nyilván természetesen hálát ad annak, hogy visszaérkezett a hosszú útról, vagy esetleg szeretné azért a jó szerencséjét, vagy egyáltalán áldását kérni arra, amikor útra indul, hogy a Jóisten áldása kísérje útján. Azon túl azért leginkább a tanyai kereszteknek volt olyan szinten szerepe, hogy akik ugye a templomban nem tudtak bejárni hétvégeken a misékre, ott tartották a kereszt előtt, tartották meg ezeket a Isten tiszteleteket.
Nem tudom kihagyni, mert beszéltünk még a Magnó bekapcsolása előtt Kártik Emerenciáról, aki annak idején, már múlt időben beszélünk róla, itt a helybeli kereszteknek a őrangyala volt.
Igen, ő egy olyan Isten közeli ember volt, aki nem csak a kereszteknek volt az őrangyala, hanem azt gondolom, hogy mindenki tudta apácaként egyébként, hogy ő az Isten gyermeke, tehát ő mindenképpen egy mélyen vallásos személy volt, és valóban így van, hogy ő nem csak az útmenti kereszteket, hanem akár a Kálváriadombon lévő kereszteket is, illetve stációkat is rendszeresen tisztán tartotta, karban tartotta, virágokkal látta el, tehát ő volt az, aki mindenképpen a szívén viselte.
Az elhangzott beszélgetésben az általuk indított kezdeményezésről Ferencné Fajta Máriát, a Polgári Települési Értéktár Bizottság elnökét hallották. Második riportunk is polgáron készült. Április 7-én, tehát a húsvét utáni vasárnapon két erekével gazdagodott a helyi Nagyboldogasszony plébánia templom. Erről Maga László plébánost kérdeztem.
Az erekje története a következő. Püspök atya látva a papját, néhány esztendővel ezelőtt az egyházmegyében megalapította a Szent László Hímaszövetséget, amelynek a célja, hogy imádkozzon papokért és papi hivatásokért. Nagyon sok egyházközségben működnek ezek a Szent László Hima csoportok, és püspök atya harmadik éve látogatja kerületi szinten ezeknek az ima csoportoknak a szentségimádási összejövetelét.
Tehát csak betoppan, vagy azért jelzi előre?
Jelzi előre, tudjuk előre, már év végén akkor már megvan, hogy melyik hónapban, melyik kerületbe fog érkezni, és akkor összegyűjtjük a kerületet, máskülönben csak a saját egyházközségben vannak ezek a szentségimádások, és akkor ilyenkor hívjuk az egész kerületet, híveket és papokat is, és akkor február 1-én volt püspök atya itt polgáron, sokan 150-en eljöttek a hívek, itt voltak az egyházmegyének a kispapja is, most vannak már Nigériából is kispapok ketten, őket is elhozta püspök atya, és akkor így imádkoztunk közösen. És ezekről az eseményekről mindig tájékoztatást ad a egyházmegye a honlapon keresztül, és akkor azt olvashatja az egész ország, és akkor így figyelt föl a Vászi egyházmegyében szolgáló Zahar Béla plébános atya Galga Hévízi püspöki tanácsos esperes atya erre a híre. Az atyáról azt érdemes tudni, hogy nagyon sok erekéje van, és akkor nagy lelkűen felajánlotta, hogy ha itt van egy Szent László himocsoport, akkor megajándékoz bennünket egy Szent László erekével. Nem egyedül mentem, úgy gondoltam, hogy mivel az egyházközség kapja az erekét, akkor menjünk néhányan, akik járnak mindennapokban, azok közül szólítottam meg híveket, elmentünk egy hétköznap, még február hónapban Bélatyához, és akkor megkaptuk a Szent László erekét, de nagy örömünkre egy párői Szent Antal erekét is adott mellé, két csont erekéről van szó, és nagyon nagy örömmel fogadtuk ezeket az erekéket.
Szent László, a Debrecen Nyíregyházi egyházmegye védőszentje.
Pontosan így van, és akkor azért is fontos és kedves számunkra, személyesen azért is, mert nekem is védőszentem a Szent László. Itt először a plébánián került elhelyezésre, van egy kápolna, itt őriztük először ezeket az erekélyeket egy erekétartóban, azért vártunk egy kis ideig, mert megkértem egy hívünket, hogy készítsen egy tartott pataki János nevezetű hívünket, aki Horváth Zoltán Eszter Gályossal együtt készített egy nagyon gyönyörű, igényes minőségi szekrényt, és akkor április 7-én a húsvét utáni vasárnap került sor arra, hogy ünnepélyes keretek között elhelyeztük ezeket az erekéket. Előtte nyilván volt lehetőség az erekje előtti tiszteletre és a kedves híveknek, és akkor így került sor erre az erekje elhelyezés, aminek nagyon-nagyon örül az egyházközség, és hálásak vagyunk az Zahar Béla atyának.
Látszanak már, vannak már eredményei, gyümölcsei ennek az ima hadjáratnak?
Sajnos még kevés a kispapa mi egyházmegyénkben, mint az egész országban, viszont azt lehet mondani, és szoktam is sokszor hangsúlyozni, hogy van gyümölcs az imádságnak, az nem hull a porba, a Jóisten meghallgat bennünket, és itt is mióta imádkozunk, azóta egy fiatal ember jelentkezett az egyház községünkből a papi szemináriumban, és felvételt is nyert. Most jelenleg a tanulmányait kezdte meg, első éves Ferenci Nándornak hívják, és a központi szemináriumban tanul.
A Polgári Nagyboldogasszony plébánia templom új erekjeinek történetét Maga László plébános mondta el. És ahogy a műsor elején ígértem, a mai adást a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Filkeházán fejezzük be, ahol szép feszület áll. Történetét, melyet még 2008-ban rögzítettem, Orosz Jánosné mondja el.
Szegény megboldogult férjemnek volt a vágya, 93-ba. Egy reggelen ő fölébredt, és akkor azt mondja nekem, hogy ő mit álmodott. Hát jó, mondom, mondd el. Hát azt mondja, hogy ő azt álmodta, hogy hát itt az udvaron áll egy nagy kereszt. És akkor ő ebbe nem nyugorodott bele, hanem jött, ment, járt a Miskolcot, járt a Sátoraljaújhelyt, hogy ezt a keresztet megvalósítsa, annak a keresztnek a festését, és Újhelybe talált egy olyan festőt, aki ezt a keresztet megfestette. Az alapot, a lemez alapot megvette, kivágatta, és akkor Újhelybe megfestette, és még alá is, a kereszt alá, ezt a Szűz Mária és a Szent Józsefnek ezt is megcsináltatta. Sőt, még a falu végén, mert ott lakik a lányom, ott is van egy kereszt, oda is megcsináltatta a kereszt alá ezt a
bizony. Ezt a két alakot, két. Azért föl is tűnt nekem, hogy egyforma a festés.
Igen. Úgyhogy ő csináltatta meg. Hát ebbe ő bele is nyugodott, hát most halt meg éppen. Sajnos elhunyt, de talán nyugodt szívvel halt meg, mivel hogy az ő álma megvalósult, és ebben nem segített senki nekünk, mink a saját kis nyugdíjunkból raktuk össze ezt a pénzecskét, és úgy csináltattuk meg. Hát ez a bácsi, aki Pető Istvánnak hívták, ezt Újhelybe lakott, ő hozzá elment, meg hát elmentünk mind a ketten, és akkor ő csinálta meg nekünk. De már meghalt ez is, meghalt. Ez a, hogy mondjam, kőfaragó mester volt. És megegyeztünk, hogy mennyiért, hogy és mint. Hát ez a mi kis nyugdíjunkból volt felállítva. Nem kértünk senkitől egy fillért sem. Úgyhogy hát ő ebből a nyugodt lelkiismerettel ment a más világra, és hogy hát ő ezt megcsináltatta, legyen a gyerekek előtt, szem előtt, hogy ez a szülői háznak az udvarán van, és akkor ő ezzel aztán meg is nyugodott.
És gondolom azért ez elég sok pénzbe kerülhetett.
Hát mondjuk nem került kis összegbe, de azért kibírtuk fizetni, úgyhogy.
Milyen volt az ünnepség, amikor megszentelték? Meg gondolom meg van szentelve.
Meg, persze. Hát annak idején a Marincsák László tisztelendő úr, ő most Debrecenben az egyetemen tanít, akkor ő volt itten, és ő szentelte fel ezt 94-be. A Szentkereszt felmagasztalásának az ünnepére volt felszentelve.
És amíg a férje élt, addig mivel foglalkozott ő?
Még járt dolgozni a Kaolin bányába, itt fűzőradvány fölött oda járt, utána már, mikor már onnan eljött, mikor már érte volna el a nyugdíjkorhatárt, akkor átjött Pálházi iskolához. Mivel, hogy nagyobb legyen a nyugdíjnak a számlája, akkor itt vállaltuk fel Pálházán az iskolánál a központi fűtést. Szóval olyan volt, hogy ilyen csempekályhák voltak, és akkor oda kellett járni, hajnalán kellett lemenni mindig, és behordtuk a szenet, úgyhogy addig még el nem ért a nyugdíjkorhatárt, ott dolgoztunk ketten. Én is besegítettem.
És tetszik ez a kereszt itt lakóknak, meg az átmenőknek?
Tudom, hogy tetszik, mert sokan megállnak és fényképezik, meg megnézik, meg hát a falubeli, hát itt a családtagoknak is tetszik, meg az átmenő forgalom is sokszor megállnak, és akkor lefényképezik, meg megállnak, és elolvassák a feliratot.
És hogy tetszik gondozni? Hogy kell gondozni egy ilyen keresztet?
Még nem szorult gondozásra. Hát ha esetleg olyan lesz, hogy talán megbarnul, vagy valami, akkor ugye csiszoltatni lehet. Kőfaragó mesterrel lehet csiszoltatni.
És ilyen virágok, virágdíszítés, gyertyák?
Hát azt én csinálom. Például én csináltam karácsonyra, én csináltam rá azt a koszorút. Volt rajta szép ez a világítós fűzér, vízkeresztre, még nem szedtem le, hogy mondom, jön a tisztelendő úr házszentelésre, és akkor reggelre ellopták róla a fűzért.
Milyen fűzér volt
a
ez?
A világítós, ez, amint a karácsonyfákra szoktunk rakni. Ilyen volt szépen kirakva rá, sokan is meg is bámulták, meg szép is volt, de hát volt egy gonosz ember, akinek nem tetszett, és lecibálta. Már csak azt vettem észre, hogy mentem, hogy elszakította ezt a kis vezetéket, kiszaggatta belőle, és lecibálta róla.
Az elmúlt percekben egy korábbi riportunk ismétlésében a Filkeházi Orosz Jánosnét hallották. Ezzel mai műsorunk véget is ért. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint a technikai munkatárs Fehér József nevében is, mielőtt elbúcsúznék, még közzéteszem szokásos felhívásunkat. Tehát, ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, vagy harangokhoz, esetleg toronyórákhoz kötődnek, kérem írjanak nekünk, hogy azokat mások is megismerhessék. Címünk Szent István Rádió, 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre várunk. Új adással mához két hétre jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön már senki. A szerkesztőt, Tikovics Ernőt hallották.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten az etetés terápiáról volt szó. A következő percekben Bodnár Gábornéval, a Velkei László Gyermekegészségügyi Központ gyermekrehabilitációs osztályának részlegvezető ápolójával beszélget Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Kérem, tartsanak velünk!
Voltál már nálunk, de akkor egészen más minőségben, egy szabadidős tevékenységet kapcsán, most viszont a hivatásodról fogunk beszélgetni, mert hogy etetés terápia gyermekrehabilitációs osztályon elnevezéssel az elmúlt időszakban több szakmai fórumon volt alkalmad előadni. Te az egyik szerzője, előadója vagy ennek az előadásnak, ami nagyon érdekes már maga a címe is, és hát talán tisztázzuk első körben, hogy mit is jelent az, hogy etetésterápia. Én azt gondolom, hogy sokszor mondjuk azt, hogy az étkezés, az evés, az egy örömforrás, de jól gondolom, hogy korán sem vonatkozik ez mindenkire, és igen, akkor itt léptek ti be szakemberek.
Igen, itt lépünk mi be szakemberek, azt tudni kell, hogy 2016-tól működik osztályunkon ez a fajta terápia. Ez a budapesti korai fejlesztő központ által meghirdetett képzés volt, aminek én voltam az a szerencsés résztvevője, hogy részt vehettem rajta, és ők úgy hirdették meg, hogy a sérült, halmozottan sérült gyermekek etetésterápiás fejlesztése, illetve a családtagjaik, hozzátartozóik megsegítése címmel hirdették meg ezt a típusú képzést.
Mert hogy itt, bocsánat, ne feledd a szavad, azért itt a hozzátartozóknak, a szülőknek, elsősorban az édesanyáknak óriási szerepe van abban, hogy ez az etetés terápia, ez majd hogy fog megvalósulni.
Így igaz, mert ugye nagyon fontos azt tudni, hogy a halmozottan sérült cerebrál paretikus gyermekek nagy többségénél sajnos az életkor minden korszakában már megfigyelhető valamilyen féle evészavar, vagy a nyeléssel, vagy a rágással, de ha visszamegyünk egészen a újszülött, illetve csecsemőkorig, akkor már megfigyelhető. Ugye ezek a gyerekek nem minden esetben tudnak anyatejjel táplálkozni úgy, hogy szopnak. Általában ezek a sérült gyermekek többsége koraszülött osztályra kerülnek, ahol a szájon át történő táplálásuk még abban az életszakaszban nem is kivitelezhető, amikor ők megszületnek. Ugye ők gyakran szondatáplálásban részesülnek, szondán keresztül kapják a napi táplálék mennyiségüket, ami sajnos van, akinél rövidebb ideig tarthat, van, akinél egészen a csecsemőkor hosszú későbbi szakaszáig eltart, ami később a szájon át történő táplálást nagyban befolyásolja.
40 éves volt a gyermekrehabilitációs osztály, ugye 1982-ben alakult. Nyilván ebben az időszakban, tehát akár 40 évvel ezelőtt is voltak ilyen típusú cerebrálparetikus gyerekek, mint ahogy az imént mondtad. Valahogy ez a probléma, az etetésterápia akkor még nem került be ennyire a köztudatba, hiszen azt mondod, hogy az osztályon is 2016 óta foglalkoztok vele.
Bekerült, tehát bekerült a köztudatban, nem így, mint etetésterápia. Tehát én azt mindig büszkén mondom, hogy minden gyerekhez más út vezet ahhoz, hogy megnyissuk ahhoz, hogy hogyan tudjuk a későbbiekben táplálni. Én büszkén mondom, hogy az osztályunkon dolgozó valamennyi kolléganőm etetésterapeuta. Tehát mindenkinek megvan a maga módszere, hogy lehet a legkönnyebben megetetni a gyereket. Most az egyik gyerek az sűrűbben, a másik melegebben, a harmadik édesebben szereti azt az ennivalót. Tehát mindenki a maga módján próbálkozik a gyerek felé megnyitni az utat, hogy hogyan, és igenis elfogadjuk azt, hogyha azt mondja, hogy figyelj, ez a gyerek, ez csak édesen és csak forrón eszi meg az XY ennivalót, akkor úgy próbálkozunk, és igenis mindnyájan valamilyen formában itt a sok-sok évtized alatt etetésterapeutakká váltunk.
Még hogyha nem is végezték el ezt a tanfolyamot,
elvégezték a tanfolyamot, az élet.
Igen. Kimondtál egy kulcsszót, azt mondod, hogy mindenki etetésterapeutává vált az osztályon. Ezek szerint az etetésterápia az mindenképpen team munkában valósul, meg mint ahogy a gyermekrehabilitáció alapjaiban, igen.
Mindenképpen team munkában valósul meg. A team legfontosabb szereplője a szülő, vagy a gondozónő. Ugye jelen esetben, mivel osztályunkon nagyon hosszú ideig ápolunk gyerekeket, mi magunk gyerekápolók is ugye fontos szerepet töltünk be a gyerek mindennapjaiban, hiszen a nap 24 órájában velünk vannak, nekünk kell az utat megnyitni feléjük, de nyilván itt lép be a fejlesztő, a gyógypedagógus, a gyógytornász, külön velem a teambe dolgozik Szalóki Zelei Dorottya, gyermekrehabilitáció szakgyógytornász, akivel együtt veszünk részt a terápiában leggyakrabban, illetve azokat a gyerekeket ő tornáztatja, akik a terápiára bekerülnek, illetve aki a legeslegfontosabb szereplő, a pszichológus. És abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy van osztályunknak pszichológusa is, van gyógypedagógusa is, és természetesen azok a szakorvosok, akikhez ugye a gyereket utalják a házi orvosi rendelőből a gasztroenterológus, de a végső állomás, míg eljutnak a elvés vizsgálathoz, az a gyermekrehabilitáció szakrendelés.
Ezek szerint mindenki hozzáteszi a maga kis szeletét, a maga kis munkáját, és az lesz a végeredmény jó esetben, ami nagyon érdekes. A Budapesti Korai Fejlesztő Központban végezted ezt a 4 napos képzést, és ennek a tovább képzésnek az volt a címe, hogy jól enni. Nagyon megragadott engem, hogy nem eszünk jól, azért is adták ezt a címet, hogy egy kicsit rohanó a világ, hogyha a gyerekeket nézem, azért sokszor látjuk azt, hogy ott van a laptop, ott van az okostelefon a gyerek vagy a szülő kezébe, talán így próbálják lekötni egy kicsit evésre buzdítani, de éppen az ellenkező hatást érik el vele, tehát nem véletlenül a tanfolyam címe?
Igen. Igen. Sajnos igen, tehát ebben a rohanó világunkban, ami a tapasztalat és a képzésen is felmerült, hogy sajnos a gyerekek életmódja, vagy illetve a szülők életmódja sem abban az irányban megy el, hogy a gyerekek a megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékot megkapják.
Valamikor régen, hogy merre, nem is fontos talán, az eredetről kérdeztem őket, hogy az ősrégi emberi talány, hogy kezdődött, várán. Magyarázat nélkül ez oly nagy akadály. Valamikor régen a választ titok őrizte még, az eredetről nem szólt a fáma, csak az agremetinél volt remény. Ő mutatta a fény, mely világított rég annak, aki tudta, mi a kezdet s mi a vég. Csak a szél meséli, szüntelenül súgja, búgja, zúgja az erdő. Bye.
Az jut eszembe, hogyha például egy gyermeket így kezdenek el etetni, például a hozzátáplálását így kezdik el, mert hogy így tudják lekötni. Ezzel gyakorlatilag egy lehet, hogy olyan problémát, ami nem is állt volna fönt, ezt generálják? Igen. Előhívják?
Igen. Igen, igen, igen. Épp a napjainkban volt a terápián egy egyéves kislány. Ugye azt is kell tudni, hogy az evésnek az egészséges életkorban is megvannak a különböző szakaszai. Tehát mikor jönnek egyévesen, 12-13 hónaposan a szülők, hogy jaj, mert még nem rág a gyerek, meg nem eszik meg mindent, meg nem is kell megenni. Tehát, hogy minden életszakasznak megvan a maga folyamata. Amikor étkezzünk, étkezzünk. Tehát, hogy az legyen a gyereknek egy örömforrás, ne egy kényszer. ne egy, hogy ne a, mit tudom én, a kockásfülű nyulat nézze a laptopon, hanem igenis, hogy legyen a kanál a kezébe, nézze a tányérját, fogja meg azt az ennivalót, érezze, hogy milyen a tapintása, igenis engedje meg a szülő, hogy megfogja, hogy a szájába vegye, hogy maszatolja, hogy
valóban egy örömforrás legyen
és most már ami a tapasztalat, hogy az, hogy jó, nézi a mesét, és akkor gyorsan jól is lakik a gyerek. Nem, a gyereknek időt kell
hagyni. Ez nem egy olyan esemény az étkezés, amit gyorsan le kell tudni, hanem valóban, valóban legyen örömforrás, igen, és ennek egy folyamata van, amit ki kell alakítani, de ez már gyakorlatilag a kezdeteknél, tehát akár a szoptatási folyamatnál elindul, hiszen már az anyukákat a szülés után próbálják biztatni arra, hogy próbálják merre tenni a gyermeküket, igen, ugye a laktációs tanácsadók
tehát
sokat segítenek ebben. De
lenni.
Sok anyuka azt mondja, hogy hát nincs tej, nem úgy jöjjön a tápszer. Tehát már itt elindul akár egy ilyen, igen, probléma, egy folyamat?
Igen, igen, elindul egy...
És
egy,
akkor nincs meg ugye a kellő türelem.
Igen, meg a kötődés sem úgy alakul ki. Tehát, hogy na, akkor legyünk túl rajta. Nem. Tehát a szoptatás, ugye, az tudjuk, hogy az anya meg a gyerek kapcsolata között is, de ugyanezt az örömöt, ugyanezt ki lehet alakítani akkor is, ha nincs tejcsi, hanem ölbe vesszük a csecsemőnket, ha tápszert adunk is neki, ölbe vesszük, cumis üvegből etetjük, akkor is ki tud ez a kötődés úgy alakulni, mintha szoptatnánk, de ehhez türelem és idő is, az a meghittség kell, ami azt körülövezi, hogy legyen az anyának meg a csecsemőjének én idejük, ami, és ne zavarják őket ebben.
És tulajdonképpen már itt kialakulhat egy olyan pszichés kapocs, igen, egy olyan lelki kapocs az édesanyja és a baba között, ami hosszú távra meghatározza akár a helyes táplálást, igen, is, de ott van az ellentétje is, hogyha nincs szoptatás, nem megfelelő a hozzátáplálás, bejönnek a különböző okos eszközök, kütyük, akkor ezt azért nagyon el lehet rontani.
Nagyon.
Tehát van ennek egy pszichés, az etetés terápiának egy pszichés háttere, de nyilván van organikus háttere is, igen, az pedig már nyilván itt az orvosok hatásköre.
Igen, nagyon-nagyon fontos feladatunk az, hogy először is mikor ugye a evésvizsgálatra bekerülnek a gyerekek, hogy megnézzük azt, hogy az evés problémája mögött van-e organikus eredetű háttér, akár a nyelés-harapás kapcsán, hogy miért is nem eszik a gyerek, vagy miért is nem tudja megrágni azt az ennivalót. Ugye erre van nekünk van a team tagok, a gyógytornászunk, aki ugye a szájat, a száj körüli izmokat feltérképezi, van a gyógypedagógus, van a pszichológus, aki mögé néz, a háttér mögé, hogy mi lehet a probléma.
Tehát van első körben egy észlelés, igen, észlelődik a probléma, igen, ezt követően gondolom a vizsgálata történik egy előjegyzés, megtörténik ez a fajta vizsgálat, amit említettél, és utána gondolom történik egy állapotfelmérés, hogy hogyan tudjatok haladni. Tehát nyilván van egy anamnézis, láttam, hogy egy szülői kérdőévet is anyuka-apuka vonatkozásában is ki kell tölteni, illetve hát a tápláltsági állapotfelmérése, azt gondolom, hogy hangsúlyos,
igen,
mindenképpen.
Igen.
Hogy zajlik,
igen,
ez folyamatában?
A rehabilitációs rendelőből kerülnek az evésvizsgálatra a gyerekek minden esetben. Ott ugye magára a vizsgálatra kapnak előjegyzést, ugye maga az evésvizsgálat egy elég hosszú procedúra, mert akár egy másfél órát is igénybe vehet, ugye, ahol valóban feltérképezzük azt, hogy a gyerekeknek milyen az állapota, illetve megfigyeljük, hogy a gyerek-szülő kapcsolata is milyen, mert ez sem egy utolsó szempont ebben az esetben, és igazából négy részből tevődik össze, már a rehabilitációs rendelőben megkapják ezt az úgynevezett szülői kérdőívet, amiből az anamnézist nyerjük, és ez a szülői kérdőív, ez már tartalmazza tulajdonképpen a megszületéstől az evésvizsgálatra kerülés időpontjáig a gyermeknek az egész étkezési szokását, a szülőnek a hozzáállását, tehát nagyon sok mindenből táplálkozunk, ami számunkra fontos információ.
És nyilván ez egy hosszú folyamat.
Ez hosszú folyamat, igen.
Bár gondolom, hogy nagyon egyéni, hogy kinél milyen, és ezt azért kérdezem, mert az előadásod kezdő képében két gyermek látszik. Az egyik egy balesetet szenvedett nagylány, a másik pedig egy kisbaba. Tehát, hogy egy fejlett nagylánynál is, akinél történt egy trauma, ott is szóba kerülhet az etetés terápiát. Igen. A széles körű az alkalmazása.
Igen, igen, mert ugye azt tudnunk kell, hogy az evés probléma, az evészavar, az bármelyik életkorban, bármelyik betegség csoportban, akár egy veleszületett, akár egy szerzett betegségben is kialakulhat, amiről te említést teszel, az egy politraumatizált nagylányról beszélünk, hogy a koponya sérülése következtében alakultak ki nála az evés problémák, amit mi ugye utána szépen az egész osztályunkon levő timmel, nővérekkel, orvossal, mindennel együtt orvosolni tudtunk.
Hiszen az is egy fontos része, igen, nyilván, és hát mozgás is lehetne sorolni, igen, hogy igen, milyen terápiás célok voltak még. Nagyon fontos azt gondolom, hogy milyen eredményeket tudtok elérni. Ugye a szülői támogatás, amivel kezdtük a beszélgetésünket, nagyon-nagyon fontos, illetve néhány percünk maradt, hogy azért vannak itt olyan speciális eszközök, amik nagyon fontosak ahhoz, hogy a gyerekeket hogyan tudják a szülők helyesen táplálni, vagy akár ti szakemberek.
Igen, erre is nagyon gondosan oda kell figyelnünk. Ugye mindig nagyon fontos az, hogy a gyerek hogyan van pozícionálva. Ez a legfontosabb dolog. A sérült gyermekeknél rendelkezésünkre állnak a különféle gyógyászati segédeszközök, az ülőkorzet, ugye az egészséges, stabilan ülő gyerekeknél az etetőszék, és mindig arra ösztönözzük a szülőket, hogy pozícionálják megfelelőképpen, hogy abban a függőleges helyzetben szokjanak hozzá a táplálás folyamatához a gyerekek, amilyen függőleges helyzetben mi magunk is táplálkozunk, hiszen vannak olyan helyzetek, amiben kényelmetlen, kellemetlen a gyerekeket táplálni. Ez ugye ez a pozícionálás része, de ott vannak a megfelelően megválasztott evőeszközök. Ugye a gyerek életkorához, méretéhez, hogy most van nekem egy 8 hónapos gyerekem, azt nem az evőkanállal fogom megetetni, hanem a gyerekkanalat fogom. Fontos az anyaga, hogy könnyű legyen, műanyag legyen, ne fémkanállal etessünk lehetőség szerint, ha nem a cerebrál paralitikus gyerekek esetében fontos arra törekednünk, hogy az ivást is, hogy tanítsuk nekik, és nagyon ügyesen isznak a cerebrál paralitikus gyerekek szívószállal, tehát törekedni kell arra, hogy szívószállal, vagy most már vannak ezek a csőrös kulacsok, abból is nagyon szívesen tudnak inni, megtalálni azt az állagú ételt, amivel ők ügyesen boldogulnak, még ha nem is tudjuk az okot megszüntetni, de törekednünk kell arra, hogy a lehető legkényelmesebb, meghittebb és örömforrás legyen a gyerekenek az étkezés, de nyilván a szülőnek is.
Hiszen ti a kórházi keretek között adtok egy iránymutatást, igen, a szülőnek, amit otthon nyilvánvalóan nap mint nap több alkalommal gyakorolnia, igen, kell. Milyenek az eredményeitek? Hiszen ahogy kezdtük a beszélgetést, itt azért a szülőnek kulcs szerepe van. Mennyire együttműködők a szülők?
Hát igen, van kulcs szerepe van a szülőnek, a tapasztalataink ilyenek is és olyanok is. Vannak pozitív és negatív élményeink, hogy ha a szülő jól közreműködő, akkor nyilván tudunk jól előre haladni, és ha megfogadják azt a tanácsot és azt az útmutatót, amivel mi próbálunk könnyíteni a problémán, ha nem is megszüntetni, de könnyíteni a problémán, akkor már nekünk ez siker. De vannak olyan szülők, akik ugye a közreműködés hiánya, vagy éppen meg se fogadják, amit mondunk, de el se jönnek a további terápiákra, hogy útmutatást tudjunk nekik adni.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten az etetés terápiáról volt szó. Bodnár Gábor néval, a Velkei László Gyermekegészségügyi Központ gyermekrehabilitációs osztályának részlegvezető ápolójával, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője beszélgetett. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
With you, a rule since then I don't know.